Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A nagybődben hittanóráim témájának alapjául Jézus szenvedését választottam. Ezt vizsgáljuk meg különböző szemszögökből, és a legutóbbi hittanórán ott fejeztük be, hogy Jézus Pilátus előtt áll. Ezeket a gondolatokat szeretném most tovább folytatni. A helytartó előtt egyetlen árva szó sem hangzik el abból, amivel az előző éjszakán a főtanács tárgyalásán vádolták Jézust. Minden szónak politikai színe van. Azt tapasztaltuk, hogy tévútra viszi népünket, megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak, azt állítja magáról, hogy ő a messiás király, olvassuk Lukács pasiójában. A messiás király hallatára a császári helytartó nem maradhatott tétlen, Kajfás ezt tudta. A szemtanú János szerint Pilátus bement a helytartóságra, és maga elé hivatta Jézust, mert személyesen akarta kihallgatni a vádlottat. Tolmács fordította a görögül beszélő rómainak Jézus személyes adatait, tehát nevét, továbbá származását. Pilátus megjegyezte magának, hogy Jézus Galileából való, továbbá életkorát, körülbelül 37 éves lehetett, foglalkozását, Ács körülbelül 2 éve vándorprédikátor, s követői szerint ő a messiás, a zsidók várva várt királya. Pilátus úgy találta, hogy ez a zsidó Ács, aki az igazság királyságáról beszél, az ő római urának, a császárnak legjámborabb alattvalója, ezért így foglalta össze kihallgatásának eredményét, én nem találom semmiben bűnösnek. Úgy határozott, hogy szabadon engedi a názáreti Ácsot, de célját rossz utakon próbálta elérni. 3 kísérletet tett arra, hogy a vádlottat kiszabadítsa vádlói karmai közül. Mivel Galilea negyedes fejedelme Antipász a húsvéti ünnep alkalmából Jeruzsálemben tartózkodott, Jézus galileai származása megfelelő oknak látszott Pilátus szemében, hogy lerázza magáról ezt a kellemetlen ügyet. Pilátus egyébként nem volt köteles az ilyen ügyeket átadni a területileg illetékes fejedelemnek, de úgy gondolhatta, hogy így módon megszabadulhat a kínos üttől. Emellett a diplomáciai udvariassággal egy személyes sértődést is engesztelni akart. Pilátus ugyanis az előző húsvét alkalmával galileai férfiakat öletett meg, amit Heródes tekintélye megsértéseként fogadott. Pilátus ezt akarta jóvá tenni azzal, hogy Jézus perét átadta Heródesnek, aki a hasmoneusok királyi palotájában szállt meg, valahánsz, hogy Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott felőle és remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Heródes bizonyára kész lett volna oltalmába fogadni kíváncsiságát kiszolgáló csodatevőt. Jézus csodái azonban sohasem szolgáltak ilyen célokat. A vádlottát egyetlen szóra sem méltatta területileg illetékes feljebb valóját. Heródes bosszúból kigúnyolta, bolond királynak öltöztette Jézust, majd visszaküldte Pilátushoz. A diplomáciai terv minden esetre bevált, mert ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak, megjegyzi Lukács a passióban. Jézust pedig visszavezették Pilátushoz, negyedszer vonszolva végig őt Jeruzsálem utcáin. Pilátus másik próbálkozása Jézus fölmentésére a húsvéti amnestia lehetőségének kihasználása volt. Jézus vagy Barabás, ez volt a kérdés. Pilátus világosan érzékelte, hogy a főpapok követelése mögött, bárhogyan fogalmaznak is, nem a rómaiak iránti hűség, hanem egészen más, főként irigység rejlik. Ezért egyáltalán nem akarta zsidók kedvében járni, nem akarta Jézust a kezükre adni. Az evangéliumokból is, más korabeli forrásokból is tudjuk, hogy a zsidóknak a húsvéti ünnep alkalmával joguk volt amnestiát kérni a rómaiaktól egy fogoly számára. Ez a húsvéti amnestia nem irgalmasságból született, hanem kizárólag politikai okokból. Pilátus fölkínálta, hogy a letartóztatott názáreti Jézust amnestiában részesítve oda ajándékozza a főtanácsnak. Biztosnak érezte a dolgát, ezért előzékenyen a zsidókra bízta a választást. Mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabbást vagy Jézust, akit messiásnak mondanak? A két fogoly szembeállítása élesebbé válik Origenész adatától, aki úgy tudja, hogy ezt a Barabást szintén Jézusnak hívták. A kérdés ezek szerint így hangzott el: mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, azt a Jézust, akit Barabásnak hívnak, vagy azt, akit messiásnak mondanak? Ebben a feszült helyzetben, még annak az egész míg Pilátus ott ül az ítélőszékben, a felesége üzenetet küldött neki: ne legyen közöd annak az igaz embernek a dolgához, az éjjel álmomban sokat szenvedtem miatta. De Pilátus határozott kísérlete Jézus fölmentésére épp ellenkezőjére fordult. A főpapok és vének által fölbújtatott nép Barabást választotta. Pilátus arra nem számított, hogy a főpapnak föltett kérdésére a nép fog felelni. Újabb taktikai hibát követett el azzal, hogy tárgyalni kezdett a néppel: mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának mondotok? Ezek után az események a tömeglélektan szabályai szerint gyorsultak föl. A főpapnak nem kellett tovább rejtegetnie szándékát, kimondta azt a nép: feszítsd meg őt. Pilátus kilátástalan kérdéssel próbálkozott, de hát mi rosszat tett? A tömeg egyre inkább tömegként működött, és ismételte: feszítsd meg őt, hiszen régóta ebben az irányban manipulálták a názáreti ellen. A bűnvádi perből politikai összecsapás lett, melynek végét Márk tömören összegzi: Pilátus eleget akar tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta. Kedves testvérek, most tartunk is szünetet, megemlítem a telefonszámunkat. A hittanóra másik részében lehet majd bennünket hívni a témával kapcsolatban. A telefonszámunk 061-374-0904. Pilátus utolsó kísérletként Jézus fölmentésére részben szánalmat akart kelteni a népben iránta, részben arra számított, hogy Jézus megostorozásával kielégítheti a mesterségesen felkorbácsolt indulatokat. Valószínűleg maga is végignézte az ostorozást, a kigúnyolást és a tövissel koronázást. Teljesen veszélytelennek találva ezt az állítólagos trónkövetelőt, kiment a néphez és kijelentettek: nézzétek, kihozom őt nektek, hogy lássátok, én semmi vétket sem találok benne. Az őrség kivezette Jézust a vállára dobott katonaköppennyel, fején tövis koronával. Pilátus szavai, íme az ember, valószínűleg ezt jelenthette: nézzétek ezt az embert, ez volna a királyotok? Mihelyt a főpapok és a szolgák meglátták, elkezdték kiabálni: keresztre vele, keresztre vele! Mire Pilátus megismételte: vigyétek el és feszítsétek meg ti, én nem találom bűnösnek. A zsidók pedig ismét az isteni törvényre hivatkoztak: nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Ezzel Pilátus előtt is világossá tették, hogy tulajdonképpen mivel is vádolják Jézust. A politikai vádok után most kimondták a vallási természetűt is. Most már megtehették, hiszen a helytartónak a császár képviseletében tekintettel kellett lennie Izrael vallási érzületére. Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a pretóriumba, és újra megkérdezte Jézust: honnan való vagy? Jézus nem válaszolt neki. Pilátus megkérdezte őt: nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy keresztre feszítselek? Jézus csak ennyit mondott: nem volna hatalmad felettem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne. Pilátus azzal az elhatározással ment vissza a vádlókhoz, hogy szabadon bocsátja a názáretit. A főpapok azonban most kimondták az utolsó érvet, mellyel a római hivatalnokot személyében támadták meg: ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja, mert mindaz, aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak. Pilátus ekkor megadta magát. A jeruzsálemi zsidók a római birodalom belpolitikai helyzetével épp úgy tisztában voltak, mint a helytartónak a császártól való személyes függésével. Kajfás rossz politikus lett volna, ha az adott helyzetet nem használja ki. S ha a szemtanú János sorait olvassuk, mi magunk is megérezhetjük Pilátus jogos aggodalmát. E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának mondanak. És János, mint a csak jegyzőkönyvet vezetne, megjegyzi: a húsvét előkészületi napja volt, a 6. óra körül járt az idő, azaz déli 12 óra lehetett. A kereszthalálra ítéltek fölött így hangzott a bírói végzés: ibis ad crucem, azaz keresztre mégy. Az ítélet meghozatala után Pilátus vizet hozatott, és tüntetően kezet mosott a nép szeme láttára ártatlanságának kifejezéseként. A keresztre feszítés a halálbüntetés végrehajtásának legkegyetlenebb és legszégyenletesebb formája, mert rendszerint csak rabszolga esetében gyilkosság, rablás, árulás, a lázadás megtorlásaképpen alkalmazták. Keletről elsősorban a perzsáktól terjedt el, főként a rómaiaknál. Szokás szerint kis táblára, melyet az elítélt nyakába akasztottak, vagy keresztjére szegeztek, jól olvasható betűkkel fölírták a bűnét. Jézus feje fölé is táblát helyeztek el, melyre Pilátus a zsidók tiltakozása ellenére fölírta, hogy ő a zsidók királya. Jézus perének része volt, hogy gonosztevők közé sorolták, azaz két latorral együtt feszítették keresztre, hogy a nép előtt ezzel is rombolják emlékét. Jézus perében azt ítélték el, aki minden ítélkezést tiltott, ne ítél, hogy ne ítéltes. Amilyen mértékkel mérsz, olyannal fognak visszamérni neked. Nem akarta eltörölni a törvényt, melyre hivatkozva főpapok halára ítélték, csak beteljesítette az új parancsban. A názáreti Jézus pere történetileg nézve Pilátus ítélésével és a sír lepecsételésével a főpapok részéről véget ért. Üdvtörténetileg azonban változatlanul folytatódik tanítványainak és az egyháznak mindennapos burkolt és kifejezett üldözésében, amint ő ezt előre megmondta. Ebben az üdvtörténeti perben a vádlott Jézus Krisztus, a vádló a sátán, a tanúk Jézus tanítványai a vádlott igazsága mellett. Jézus pere akkor fog valóban véget érni, amikor majd Krisztus visszajön ítélni eleveneket és holtakat, mint a királyok királya és az uralkodók ura. Vele lesz a jutalom, s mindenkinek megfizet tettei szerint. Kedves testvérek, most szintén zenét hallgatunk, újból megemlítem a telefonszámainkat, körülbelül 5-10 perc múlva már lesz lehetőség hozzászólni az elhangzottakhoz, esetleg kérdezni vagy kiegészíteni. A telefonszámunk 061-374-0904. A vének tanácsa, a Szinedrion, nagy tanács vagy főtanács, a babiloni fogság utáni zsidóság legfőbb törvényhozó testülete, a Jézust halálra ítélő bíróság. Kétségtelen, hogy a főtanács Krisztus előtt a 3. században már létezett, a prófétaság megszűnése tette szükségessé. A legelőkelőbb családok tagjain kívül a papi nemzetségek tagjai is ott ültek a főtanácsban. Alexandra királynő idején a farizeusokkal bővült, így Jézus idejében a főtanács, a főpapok, tehát a hivatalban lévő főpap és visszavonult elődei, továbbá a vének, tehát az laikus zsidó arisztokrácia legbefolyásosabb emberei és az írástudók, rendszerint a farizeus pártból csoportjából állt. A főtanács főpap tagjai Jézus perében a következők voltak: Annás, Izmael, Fiábi fia, Eleazár, Annás legidősebb fia, Simon, Kainitosz fia, Kajfás, Annás veje. Rajtuk kívül még 5 másik fontos papi hivatalt betöltő személy tartozott a főtanács első csoportjába. A templomőrség parancsnoka, Kajfás sógora Jonatán, a rendfőnök, ő vezette azt a csapatot is, amely elfogta Jézust, a templom felügyelője és 3 kincstárnok. A vének között volt Arimateai József, aki nem értett egyet a főtanács határozatával. Valószínűleg az írástudók között volt Nikodémus, aki Józseffel együtt eltemette Jézust. A főtanács annak az elnöklő Kajfáson kívül még 70 tagja volt. A főtanács terme Jeruzsálemben az úgynevezett első fal déli oldalánál az oszlopcsarnokkal körülvett piac és a templom nyugati oszlopcsarnoka között volt. Ez a terem a belső templomudvar délnyugati sarkánál volt, ezért a régi nevet rendszerint a kváderkövek csarnokaként értelmezik. A Máté és Márk passiója arra enged következtetni, hogy a főtanács a főpap palotájában ült össze, bár a rabbinista irodalomban nincs nyoma ennek. Valószínűleg Jézus éjszakai és másnap reggeli kihallgatása Annás előtt, annak palotájában és a főtanács előtt összefonódott, ezért egyesek föltételezik, hogy Jézus kihallgatására a főtanács a szokott helyen gyűlt össze. A tanácsurak félkörben emelt helyeken ültek úgy, hogy egymást láthassák. Tőlük jobbra és balra ült 2 törvényszéki jegyző, akiknek minden szót jegyezniük kellett. Közepén állt a vádlott. Mögötte volt a fiatal törvényszéki gyakornokok és joghallgatók helye, nekik azonban a földön kellett ülniük. Az evangéliumok és a ránk maradt jogi előírások alapján lényegében rekonstruálni tudjuk a merőben formális jelentőségű ülés menetét, mely Jézust halálra adta. Tanú kihallgatással kezdték, majd a főpap megnyitotta a tulajdonképpeni ülést, és a hivatalos formulával felszólította a főtanács tagjait, az urak adják elő ítéletüket. A törvényszolga minden tanácstagot nevén szólított. Ahhoz, hogy érvényes ítélet születhessék, legalább 23 tanácstagnak jelen kellett lennie. A felmentő ítélethez elegendő volt az egyszerű többség, a bűnösséget kimondó ítélethez a jelenlevők fele és még 2 szavazatra volt szükség. A szavazást a főtanács legfiatalabb tagjának kellett elkezdenie, és 2 formula között kellett választania, tehát azt mondta, hogy vagy életre, vagy halálra. Miután valamennyien szavaztak, a vádlottat újra bevezették az ülésterembe. A főtanács tagjai fölálltak, s a törvényszolgák leoldották a vádlott kötelékeit. A bíróság elnöke kötelességének tudatában, mely szerint neki kell védenie Izrael törvényét, ítéletet hirdetett. A főtanács a názáreti Jézust az ácsot istenkáromlás vétke miatt halálra ítélte. A főtanács tényleges hatalma attól függött, ki uralkodott. Nagy Herodes idejében a főtanács hatalma csupán látszólagos volt, A római helytartók miatt viszont a főtanács a legfőbb kormányzói és bírói hatóság Judeában. Vallási vonatkozásban teljesen szabadon rendelkezhetett, halálos ítéletet azonban csak kimondhatott, végre nem hajthatta, ezért kellett a halálra ítélt Jézust átadniuk Pilátus helytartónak. Kedves testvérek, a tanóra utolsó részében még szeretnék foglalkozni Kajfás és Pilátus személyével. Mostantól fogva lehet hozzászólni az elhangzottakhoz, illetve kérdezni, kiegészíteni. A telefonszámunk 061-374-0904. Kajfás vagy Kajafás, akinek a neve egyébként alámul látó vagy nyomozót jelent, ószövetségi főpap, Jézus nyilvános működése, halála és föltámadása idejében. Neve Józsefosz, Kajfás a jellemére utaló mellékneve. Jézus perében a főtanács és bíróság elnöke, s lényeges szerepe volt Jézus elfogatásában is. Pályafutása azzal kezdődött, hogy benősült Annás családjába, és ezzel tagja lett a hatalmon lévő főpapi dinasztiának. A rómaiak Krisztus után 18-ban tették meg főpappá, s Kajfás 19 éven át évről évre megvásárolta a tisztséget. A rómaiaktól való függése következtében nem sokkal Pilátus bukása után a szíriai helytartó Vitellus valószínűleg Krisztus után 37 húsvétján megfosztotta hivatalától. Péter és János felelősségre vonásakor már nem Kajfás töltötte be a főpapi tisztséget, további sorsát nem ismerjük. Pilátus, teljes nevén Poncius Pilátus, Júdea római prokurátora, vagyis helytartója, Krisztus után 26 és 36 között. Nevét egy nemrég felfedezett felirat is őrzi. A profán történetírás kevés jót jegyezett fel róla, esetleg beérte csupán neve említésével. Izrael fiainak vallási érzékenységét Josephus Flavius szerint két ízben is megsértette. Nem vette figyelembe, hogy Izrael fiai tartózkodnak a bálványoktól, és a római katonákat ezredük zászlói alatt, amelyeken a császár képe volt látható, vonultatta be Jeruzsálembe, majd Heródes egykori palotájában a császár nevével ellátott fogadalmi képeket állított ki. Izrael fiainak passzív ellenállására és egy előkelő izraelitának Tiberius császárhoz intézett kérelmére ezeket az intézkedéseket kénytelen volt visszavonni. Igen nagy elégedetlenséget váltott ki azzal, hogy egy vízvezeték építésének költségeit a templom kincstárából fedezte. Egy harmadik alkalommal a szamaritánusok ellen indított harcot és szükségtelenül kegyetlenkedett. Emiatt Szíria legátusa Vitellius leváltotta és számadása Rómába idézték. Az evangéliumok elsősorban bíróként említik Jézus perében. Néhány más szentírási részlet jól beillik abba a képbe, amelyet a profán történelemírás adott róla. Így az ellentét közte és Herodes Antipász között valószínűleg onnan eredt, hogy a fentebb említett kérelmet Herodes feltehetően aláírta, de utalhat Lukács evangéliumának 23. fejezetére 12. versre, ezen a napon Herodes és Pilátus jó barátok lettek, bár azelőtt haragban voltak. Arra az ellenállás is utalhat, melyet Pilátusnak a vízvezeték építésekor meg kellett törnie. Magától értetődő, hogy a későbbi keresztény irodalmat többet foglalkoztatta Pilátus alakja. Eusébiosz több szerzőt felsorol, akik szerint Pilátus öngyilkosságot követett el. Ezt az eseményt az apokrif Mors Piláti hosszadalmasan ecseteli. Más szerzők szerint Néró kivégeztette. Egy apokrif irat szerint Tiberius ítélte halálra bűnbánó keresztényként. Kivégzése történelmileg nem valószínűtlen. Kedves testvérek, körülbelül ennyi fért a mai hittanórába. Megköszönöm, hogy az elmúlt bőfél órában velem tartottak. Köszönöm Bíró Istvánnak a műszaki szolgálatot. Áldott szép nagybőti napot kívánok a kedves testvéreknek. Lépes Lóránt atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.